Az értékesítés tudomány vagy pszichológia? Esetleg születnék erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válhass. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnok a című könyv szerzője lesz.
Felismerjük, kontrollálni tudjuk az érzelmeinket, tudatosan megfelelő érzelmi állapotba tudunk kerülni, és ebből kiindulva mások érzelmének olvasására is képesek vagyunk. Ami kimaradt és nélkülözhetetlen a változáshoz, az az empátia, a másik pedig az ügyfél érzelmi állapota. Ahhoz, hogy ezt a képességünket fejleszteni tudjuk, először a saját érzelmeinkre kell tudnunk fókuszálni. Vincent van Gogh mondta egyszer azt, hogy ne felejtsük el, hogy a kis érzelmek életünk nagy kapitányai, és engedelmeskedünk nekik, anélkül, hogy észrevennénk. Azt már jó ideje tudjuk, hogy a döntéseinkben komoly szerepe van az érzelmeknek, és nem feltétlen racionális döntéseket hozunk. De vajon mekkora hatása van az életünk más területei felett? Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, és ez a Hogyan legyél az értékesítés bajnok a podcast 8. része, amiről pedig beszélni fogunk, ahogy a címben is láthattátok, az az érzelmi intelligencia. Vajon az eredményünkért az IQ felel, vagy van érezhető hatása az érzelmi intelligenciának és a teljesítményünkben? Pontosan milyen szerepe van egy üzleti tárgyalásban? Hogyan tudod fejleszteni, és milyen eredményekre számítasz tőle? Ezekre a kérdésekre kerestem a választ a mai epizódban, remélhetőleg más szemmel tekintesz az adás végére erre a különleges területre majd te is. Alapvetően kijelenthetjük, hogy egy üzleti megbeszélés eredményét nagyban meghatározza, hogy milyen mértékű kapcsolatot sikerült kialakítanunk a másik féllel. Beszélhetünk kiváló termékről vagy világbajnok ajánlatról, ha a társas interakció minősége rossz, akkor könnyedén meghiúsulhat az üzlet. Márpedig az, hogy milyen kapcsolatot sikerül kialakítanunk, azt az érzelmeink határozzák meg, vagyis azt is mondhatnám, hogy a kapcsolatok minőségét az érzelmi intelligenciánk mértéke befolyásolja. Na de mi is ez valójában? Az érzelmi intelligencia egyik legnagyobb szakértője Daniel Goleman, aki az egyik meghatározó könyvet írta a témáról, amiben minden területét alaposan körbejárta. Az ő munkássága alapján, ha röviden szeretnénk összefoglalni, akkor így fogalmazhatjuk meg. Felismerjük, kontrollálni tudjuk az érzelmeinket, tudatosan megfelelő érzelmi állapotba tudunk kerülni, és ebből kiindulva mások érzelmeinek olvasására is képesek vagyunk, aminek köszönhetően sokkal jobb kapcsolatok kialakítására és fenntartására vagyunk képesek. Hát, nem hangzik rosszul, igaz? Tehát az érzelmek felismerésében, tudatosításában, alakításában, a saját irányunkban, illetve mások érzelmeinek felismerésében és a jobb kapcsolatok kialakításában nyújt segítséget. De akkor vajon az IQ, vagy az EQ segít nekünk jobban? Szokásomhoz híven kicsit távolabbról kezdeném a kérdéskörbejárását, de ahhoz, hogy megértsük és a megfelelő folyamathoz élesszük, érdemes egy kicsit hátralépni. Az értékesítés egyik alapfeltétele, hogy sikerüljön kialakítani a kellő fokú bizalmat, vagyis lássák az emberek, hogy tisztességes szándékaink vannak, megbízhatnak bennünk tovább, megvan a szakmához kapcsolódó tudásunk is. Ebből a folyamatból a legtöbben csupán a tudásuk bővítésére fókuszálnak, legalábbis jó esetben arra, vagyis arra fordítanak időt, hogy fejleszték a szakmai készségeiket és bővítsék az ismereteiket. Ezek természetesen megkerülhetetlen tényezők az értékesítésben, de közel sem elegendőek ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket tudjunk tartósan elérni. Amikor ezeket az ismereteket bővítjük, olyankor egyértelműen az IQ területére kerül a hangsúly, a tárgyilagos tudásunkat fejlesztjük. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ilyenkor azok az információk vannak a középpontban, amit elmondtunk, amivel a szakértői státuszunkat tudjuk csillogtatni. Felvillantjuk a szakmai tudásunkat, megmutatjuk, hogy milyen óriási a termékismeretünk, beszélünk az aktuális piacról, adatokat, számokat, statisztikákat, tényeket zúdítunk az ügyfélre, és annyi információval látjuk el, amiről úgy gondoljuk, a döntéshez szükséges. De pár fontos tényezőt kihagytunk ebből a folyamatból, ami nélkül ez a rengeteg felhalmozott tudás annyit ér, mint egy Ferrari, amit nem tudunk megtankolni. Jó érzés, hogy a garázsba parkol, de hát továbbra is busszal kell mennünk, akkor nem sokra mentünk vele. Az egyik ilyen dolog, ami kimaradt és nélkülözhetetlen a változáshoz, az az empátia. A másik pedig az ügyfél érzelmi állapota. Leegyszerűsítve, ha nem vagyunk képesek bizalmat kialakítani, az ügyfélre figyelni, megérteni és az érzelmeire hatni, akkor nem értékesítők vagyunk, csak prédikátorok, akik süket fülekre találnak. Tehát szükség van mindkettőre, hagyatkoznunk kell az ismereteik bővítésére is, vagyis az IKO területére, de fontos, hogy mindezt az EQ segítségével adjuk át. Miben lehet segítségedre akkor az érzelmi intelligencia az értékesítésben? Kezdjük először is az empátiával. Egy üzleti megbeszélés központjában nem a termék, hanem az ügyfél áll. Ahhoz, hogy képesek legyünk az ő nézeteit figyelembe venni, szükség van az érzelmi intelligencia egyik alapkövére, ami az empátia. Fontos, hogy megértsük, hogy mit szeretne, milyen álláspontot képvisel, hogy éppen miként vélekedik az aktuális helyzetről. Az empátia megkerülhetetlen része egy üzleti megbeszélésnek, ha ezt kihagyjuk, gyakorlatilag csak a saját mondani valónk súlykoljuk, anélkül, hogy észrevennénk a másik felet. Pont az én értékesítőkre mondják, hogy agresszív és erőszakos. Ahogy képes vagy megérteni a másik fél álláspontját, beleképzelni magát a helyzetébe, azonnal erősödik a kettőtök közti bizalom, hiszen világos számára, hogy az ő érdekeit képviseled, és nem csak mindenáron rá akarsz hozni valami felesleges kacatot. Ahhoz, hogy ezt fejleszteni tudj, egy egyszerű gyakorlatot szeretnék most megmutatni, aminek az elvégzésével képes leszel növelni az empátiával kapcsolatos készségedet. Az egyik tréningem résztvevőinek szoktam javasolni, hogy lehetőség szerint hallgassanak meg valaki mást egy üzleti tárgyalás során, vagy akár hallgassák vissza magukat, vagy közben kezdjék el kijegyzetelni az egészet, de az ügyfél szemszögéből. Képzeljék bele magukat, mintha ő ülne a helyében, mintha ő hallgatná az értékesítőt, és írja le minél részletesebben, hogy melyik résznél mi jutott eszébe, hogy érezte magát. Ahogy ezt néhány alkalommal elvégzi valaki, sokkal könnyebben megérti az ügyfeleit, aminek köszönhetően még nagyobb kötődés alakul ki, és sokkal könnyebben tud megfelelően reagálni az ügyfél felvetéseire, mert pontosan tudja, hogy hogy érzi magát, és hogy mivel váltotta azt ki belőle. Aztán átérnek a másik pontra, az érzelmi állapotra. A döntés egy stresszes helyzet. Az emberek többsége nehezen változtat, és az erre való törekvés is frusztrálóan tud hatni rájuk. Az érzelmi intelligencia abban tud a segítségedre lenni, hogy képes legyél felismerni, hogy éppen hogy érez az ügyfeled, milyen érzelem az uralkodó, milyen állapotban van. Ha például azt veszed észre, hogy feszült, izgatott állapotban van, akkor ki kell tudnod belőle zökkenteni, hiszen ilyen érzelmi állapotban garantáltan nem tud döntést hozni. Ennek persze feltétele, hogy meg tudjuk különböztetni az érzelmeket egymástól, és felismerjük azt, hogy melyik érzelem mondjuk milyen nonverbális jelzést mutat. Két érdekesség ezzel kapcsolatban. Daniel Goleman számolt be arról a kutatásról, miben összesen 1011 gyermek vett részt, és ahol sikerült azt kimutatni, hogy azok a gyerekek, akik jobban olvasták az érzelmek nonverbális jeleit, vagyis könnyebben felismerték, hogy a többiek éppen hogy érzik magukat, mindig ők voltak a legnépszerűbbek, és érzelmileg a legkiegyensúlyozottabbak. De nem csak a többi diák, hanem még a tanárok szemében is. Sok esetben ezeknek a gyerekeknek az IQ-juk alacsonyabb volt a társaiknál, ennek a tulajdonságoknak köszönhetően mégis jobb eredménye zárták a tanulmányaikat. Tehát ez is jól mutatja, hogy a teljesítményhez nem csak a tárgyilagos tudásnak van fontos szerepe, vagyis nem csak annak, amit mondunk, hanem annak is, ahogy azt mondjuk. Ahhoz viszont, hogy ezt a képességünket fejleszteni tudjuk, először a saját érzelmeinkre kell tudnunk fókuszálni. Ahhoz, hogy mások érzelmi állapotát felismerjük, fontos, hogy tisztában legyünk a saját érzelmeinkkel. Képesek legyünk felismerni, hogy éppen hogyan érezzük magunkat, mi váltotta ki, és hogy mit üzen számunkra az adott érzelem. Első lépésként tehát érdemes erre irányítani a figyelmünket, és tudatosan figyelni magunkra, hiszen a nagy rohanásban a legtöbbször csak azt veszük észre, hogy kedvetlenek vagyunk, nincs olyan jó kedvünk, de valójában nem szánunk arra időt, hogy megvizsgáljuk, hogy éppen csalódottak vagyunk, kényelmetlen érezzük magunkat, frusztráltak vagyunk valami miatt. Odáig pedig nagyon kevesen jutnak el, hogy azt is megnézzék, hogy ezeket az érzéseket vajon mi váltotta ki belőlük. Ebben is nagy segítség lehet, ha nap végén rászánunk erre néhány percet, átgondoljuk a napunkat és naplózzuk akár ezeket az érzéseket. Minél könnyebben felismerjük magunkon ezeket az érzéseket, annál könnyebben fogjuk észrevenni az ezekkel járó fiziológiai és egyéb változásokat, és ennek eredményeként gyorsabban és hatékonyabban láthatjuk ezt meg másokon is, ami nyilván nagyban segíti egy tárgyalás végkimenetelét is. Összefoglalva tehát az érzelmi intelligencia egy olyan terület, amire tudatosan fókuszálva képesek lehetünk fejleszteni is, de mivel ez láthatóan nem egyik napról a másikra történik, hanem egy folyamat részeként, így kevesen fordítanak rá időt. Pedig hosszú távon óriási hatása van az emberi kapcsolatainkra és az üzleti eredményeinkre is. Ezt erősítve búcsúznék egy rövid tanmesével. Ebben a tanmesében egy öreg bácsi fogott egy csákányt, kiment a falu közepére, hatalmasat ütött a sziklához. Ráütött egyet előről, egyet jobbról, egyet balról, majd hazasétált. láthatóan semmi nem történt, a sziklán egy karcolásra keletkezett. De a bácsi másnap újra kiment, újra rácsapott egyet, előről egyet, jobbról egyet, balról, de sem eredményezett semmit. Hetek óta csinálta, amikor már az egész falu rajta nevetett, hiszen hiába minden, a szikla ugyanúgy nézett ki minden nap. Aztán egyik nap a bácsi újra kiment, újra rávágott a kőre, ami egyszer csak meglepett és darabjaira hullott. A falu népe dermedten nézte az eseményeket, míg az öreg bácsi megfordult, és csak ennyit mondott. Mit gondoltok, a mostani ütéstől esett szét ez a szikla, hogy azért, mert hónapok óta következetesen ütést mértem rá nap mint nap. Ezzel a kis tanulsággal köszönnék el, ha hasznosnak találtátok a mai epizódot, bátran osszátok meg másokkal is. Legközelebb találkozunk, sziasztok!